Klímavédő.
Klímavédő.
A Due Rádió műsora a teremtett világ védelmében.
A tanév következő klímavédő sorozatát az elsivatagosodás témájában Litkei Mátéval, a Matthias Corvinus Kollégium klímapolitikai intézet igazgatójával folytatjuk, akivel többek között arról beszélgettünk, hogy érinti Európa és benne Magyarország energiaellátását az orosz-ukrán háború, és mi vezetett az energiaválsághoz. Érdemes első körben tisztázni, hogy mit is értünk energiaválság alatt.
Hát alapvetően az energiaválság alatt most egy olyan folyamatot azonosíthatunk, hogy az energiahordozóknak az árai, ami leginkább a földgáz, a kőolaj, de már sajnos a szén esetében is érzékelhető, illetve ehhez kapcsolódóan a villamos energia, amit hát döntően még mindig a fosszilis energiahordozók által állítunk elő. Szóval ezeknek az ára is soha nem lehetett magasságba emelkedtek. Nagyjából azt lehet mondani, hogy ilyen 10-szeres áremelkedés van.
A szakértők eddig soha nem látott áremelkedésről beszélnek, aminek még mindig nem lehet látni a végét. Vendégünktől megtudtuk, hogyan is kell elképzelnünk az áremelkedést.
A háború előtt, még tavaly ősszel már elkezdődött ez az energiaválság, és az azt megelőző években ilyen 15 és 30 euró volt megawatt órája a földgáznak. Ez a megawatt óra nagyjából ez az egységesített mértékegység, amiben számolják az egységnyi megtermelt energiának az árát. Na és a lényeg az, hogy ez a 15 és 30 euró között mozgott, és amikor kitört az energiaválság első hulláma, ez tavaly ősszel volt tapasztalható, így első körben, akkor fölment ilyen 90-100 euróra, és akkor már mindenki rekord árakról beszélt, ilyen soha nem látott árakról, és azóta február 24-én kitört az orosz-ukrán háború, és jöttek a különböző szankciók, után Oroszország pedig elkezdte csökkenteni az Európába irányuló gáznak a mennyiségét, és ennek következménye az, hogy most ilyen kicsivel 200 euró alatt van jelenleg a földgáz ára, de volt, amikor 340-350 euró is volt.
Azt gondolnánk, hogy a válsághoz kizárólag a háború vezetett, illetve az Európai Unió által bevezetett Oroszország elleni szankciók. Azonban a szakértő elárulta, a probléma oka még a háború előtti időszakra nyúlik vissza.
Hogyha az okokat nézzük, akkor viszont azt tudjuk mondani, hogy az energiaválság nem más, mint az energiahordozók hiánya. És ennek meg az volt a kiváltó oka, hogy a Covid alatt jöttek a mindenféle lezárások, gyárleállítások, meg a nemzetközi kereskedelmi útvonalaknak a leállítása, meg átcsoportosítása más útvonalakra. A lényeg az, hogy kevesebb energiát használtunk termelésre, meg kevesebb energiát használtunk például villamos energia előállítására is. És először lett egy energia túltermelés, ez 2020 első negyedévétől kezdődött meg, és utána volt egy ilyen másfél év, ami az a lockdown időszak volt. És a lockdown időszaknak a végét az nagyjából mindenhol egyszer egy nyitás váltotta föl. Az a mi bal szerencsénk, hogy Ázsiában is, meg Észak-Amerikában, meg Európában, meg mindenhol nagyjából egyszerre. És emiatt egyszerre jelent meg egy óriási energia szükséglet, amit viszont nem tudtunk lereagálni. És gyorsabban nőtt az igény, mint ahogy a kitermelés meg a visszaállás ezt le tudta volna reagálni. És Európában ráadásul elkövettük az elmúlt időszakban az összes létező hibát, nem kötöttünk hosszú távú szerződéseket, nem a mi kezünkben volt a kritikus infrastruktúra, mint Németországban gáztárolók, akkor az állami tulajdoni hányadot az energiaszektoron belül nagy értékben csökkentettük, ami a válságkezelésnél a negatív oldalát is mutatta. A lényeg az, hogy amikor jött ez az energiaéhség a világ minden pontján, akkor Ázsiában például nagyobb volt a hosszú távú szerződéseknek az aránya. Ez azt jelenti, hogy ilyen 80-90%-át az összes megvásárolt energiának több évre kötött szerződések alapján vásárolták. Ez azt jelenti, hogy az energiaexportőrök, amikor megjelent az energia igény világszerte, akkor először a szerződött partnereknek kezdték el szállítani, mert ezt a jogi kötelességük ezt diktálta. Európa viszont egy ilyen 40% körül garantálja az energiavásárlásokat hosszú távú szerződéssel, amiben benne vannak egyébként az egyéves szerződések is, A maradék 60%-ot az azonnali piacokon veszük meg, és amíg nincs válság, ezzel nincs is baj, de amikor jött a válság, akkor Ázsia felszívta gyakorlatilag az energiát Európa elől.
És hogyan kapcsolódik mindehez a háború?
Az energiaválságot súlyosbította az, hogy február 21-én tört ki a háború, március 8-án már az energiaügyi biztos, Kadri Simpson az Európai Bizottságtól kiállt, és azt mondta, hogy le kell válni teljesen az orosz energiáról. És az volt a percepció az Európai Unió részéről, hogy van egy versenyfutás. Tehát egyrészt az Európai Unió nem tud katonai erővel beavatkozni ebbe a konfliktusba, nem is akart, mert mivel minden Európai Uniós tagállam nagyon kevés kivétellel, most már Finnország is például a NATO tagja, ezért hogyha harcba léptünk volna Oroszországgal, akkor az egy NATO-Oroszország háború lett volna, ami meg gyakorlatilag a harmadik világháború, tehát ezt senki nem akarta, de nem is lett volna igazából katonai erőnk hozzá, és ezért az volt az elképzelés, hogy gazdasági eszközökkel kell feltartóztatni az orosz hadsereget, meg megrendíteni Putyinnak a hatalmát.
Azonban az unió elképzelése, hogy a gazdasági szankciók bevezetésével megfordíthatják a háború állását, nem vált valóra.
Az Európai Unióban az lett a percepció, hogy van egy versenyfutás, és mi valójában gazdasági eszközökkel meg tudjuk büntetni Oroszországot, és meg tudjuk fordítani a háború állását. És ez a versenyfutás az úgy néz ki, hogy rajthoz áll Európa, rajthoz áll Oroszország, és a Európának hamarabb kell leválnia az orosz energiaszállításokra, és új beszállítói kört találni, mint ahogy Oroszország más irányba el tudja adni a saját energiahordozóit. És ha Európa hamarabb le tud válni, mint ahogy Oroszország tud új vevőket találni, akkor egy óriási bevétel kiesik az orosz költségvetésből. Ez egyrésztről azt eredményezhet, hogy nem tudják finanszírozni a háborút, másrésztről pedig ez a gazdasági visszaesés, ez megrendíti Putyinnak a hatalmát, és hogyha nincs társadalmi támogatottsága, akkor megpucsolják, vagy bármi történhet. De sajnos a bizottság, az Európai Bizottság, meg azok a tagállamok, akik ezt szorgalmazták, semmiféle véleményem szerint nem végeztek semmiféle hatástalanat, vagy ha igen, akkor azok nagyon tévesek lehettek, mert sajnos nem ez következett be. Ahhoz képest, hogy ilyen 12-13%-os gazdasági visszaesést reméltünk az intézkedésektől, ahhoz képest az összes szankciónak van 4%-os gazdasági ilyen csökkentő hatás Oroszországban, de ebben benne van a bankrendszert és minden egyebet érintő szankció, a tech cégek, a nagy multi kivonulás és minden egyéb. Az energetikai szankciókat nem tudjuk külön mérni, mert ugye hát egy együttes hatás van, de azt tudjuk, hogy független elemzőházak szerint nagyjából egy 158 milliárd dolláros bevétele van az idei évben Oroszországnak az energiaszállításokból, és ez például egy finn kutatóintézet számolta ki, nyilván proxy adataink vannak, de a finnek azért nem vádolhatók orosz pártisággal, és hogyha nem is pontosak a számok, akkor ezek inkább lefele kerekített, mint fölfele kerekített számok. Viszont, tehát 158 milliárd bevétel, viszont a háborúra eddig maximum 100 milliárd dollárt költött Oroszország. Ez azt jelenti, hogy pluszosak jelenleg, és az első 5 hónapban jöttek ki azok az elemzések, amik arra mutattak rá, hogy Oroszország bevételei a háborút követő első 5 hónapban meghaladták az azt megelőző 12 hónap bevételeit. És ennek az összes bevételnek a felét az Európai Unió tagállamai fizették ki. Tehát miközben szankcionáltuk Oroszországot, Oroszország egyébként erre válaszul, elkezdte csökkenteni az ide áramló energiának a mennyiségét, leginkább egyébként a gázét. És ez felhajtotta az árakat, és hiába esett vissza körülbelül negyedére az ide szállított energia mennyisége, az árak 10-szeresére nőttek. Tehát sokkal több bevétele van Oroszországnak, még kisebb mennyiségű szállítások mellett is.
Milyen hatással lesznek ezek az események Európa gazdaságára és a benne élő emberek életére?
Kis túlzással omlasztani az európai gazdaságot. De hogyha nem is omlik össze, egy nagyon súlyos válságot, egy gazdasági válságot tud előidézni. És most azt kell, hogy mondjam, hogy minden jel arra mutat, hogy ahogy Európa elkezdett fegyvert szállítani, meg elkezdte a szankciókat kivetni Oroszországgal szembe, Oroszország ugyanúgy fájdalmat akar okozni Európának. Tehát itt már nem lehet nagyon abban reménykedni, az én véleményem szerint, hogy pusztán gazdasági alapon mondjuk ki lehet egyezni. Én azt látom, hogy ha az idei térről, meg a jövő térről van szó, akkor Oroszország az egyedüli olyan beszállító, aki ki tudja elégíteni az energiaigényeket. És ezért van az például, hogy a magyar kormány azt mondja, hogy oké, akkor a szankciókat azt most így hagyjuk, mert van egy nagy beszállítónk, ő volt a legnagyobb eddig, nem tudjuk helyettesíteni, ez kiderült az elmúlt hónapokban, akkor valahogy ki kell egyezni. És akármennyire is ez nem egy szép dolog, vissza táncolni egy ilyen dologból, de azért vannak olyan országok, akik elítélik Oroszországot minden politikai és diplomáciai fórumon, segítik Ukrajnát minden humanitárius és mindenfajta eszközökkel, ilyen Törökország, aki mondjuk drónokat ad Ukrajnának, meg dróngyár telepít Ukrajnába, ilyen Dél-Korea, ilyen Japán, de ők mindannyian kereskednek közben Oroszországgal, mert ugyanúgy van egy kétoldalú függés. És ezt a kettőt le kell választani egymásról, tehát a politikai, meg a gazdasági kapcsolatokat. És hogyha sikerül, akkor van arra esély, hogy még mentsük az európai gazdaságot. Ha ez nem sikerül, akkor viszont egy nagyon súlyos válság vár ránk, mert először jön egy gazdasági válság, ami igazából abban áll, hogy az energiaköltségek, hogyha megemelkednek, akkor el fogják érni bizonyos cél, főleg a nagy energiaigényes cégek, az, hogy a határköltségen termelnek, tehát nincs profit. És utána, hogyha ezt átlépik, veszteséges a termelés, és onnantól kezdve nem működnek tovább, és az csőd. És hogyha becsődölnek tömegesen, akkor lesznek elbocsátások, ez szociális problémákhoz is vezethet, de amúgy, hogyha például elbocsátások vannak, meg becsődölnek cégek, mind a lakosságnál, mind a cégeknél nagyon nagy a hitelkitettség, hogyha nem tudják emberek fizetni a saját hiteleiket, akkor kimennek az utcára, úgy, mint ahogy Csehországba, ahogy Németországba, ahogy Brüsszelbe, és ez még csak az eleje ennek az egész történetnek, meg ahogy Olaszországba, mert hogyha emlékszünk arra, hogy a sárga mellényes tüntetések kitörtek, az egy üzemanyagár emelkedésből fakadt, ehhez képest egy pici áremelkedés volt, egy környezetvédelmi adót szeretett volna a francia kormány rárakni az üzemanyagokra, és aztán Párizsban, meg számos városban gyújtogattak, meg autókat borogattak, meg kirakatokat törtek be. Tehát itt azért komolyan kell venni ezt a válságot, én azt gondolom.
Ahogyan hallhattuk, már a háború előtt is jelen volt az energiaválság, azonban ez az utóbbi időben csak súlyosbodott, hiszen Európa még mindig nagy mértékben függ Oroszországtól, mint ellátó országtól. Reméljük, hogy hamarosan megoldódik a helyzet, addig is érdemes odafigyelnünk, mennyi energiát fogyasztunk otthon és az iskolában.
A Klímavédő műsort az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatja.
Klímavédő.